szombat van az évben, valami bátorító üzenetet közölni, Isten üzenetét a testvérekkel, a gyülekezettel. Közeledik ugye az új év, nem tudjuk, hogy mit hoz a világ számára az új év, ezt senki nem tudja. Ugye a háborús helyzet, járványos helyzet, a gazdasági helyzet, nagyon váratlan dolgok történhetnek. Nem tudjuk, mit hoz a világ életében, és nem tudjuk, hogy mit hoz az egyéni életünkben a hamarosan közeledő új év. Egy valami viszont teljesen biztos, és ezt a bátorítást szeretném közölni veletek, az teljesen biztos, az új évre nézve is, hogy Isten bármilyen próba is törne ránk, az Isten meg tudja és meg akarja édesíteni számunkra. Minden próbát meg akar és meg tud édesíteni számunkra. Ezt szeretném a ti szívetekre is helyezni az új év közelettével, hogy az Isten minden próbánkat, ami jön ránk az új évben, meg tudja, meg akarja édesíteni, hogyha engedjük, ha igényeljük ezt. Egy bibliai pillanatképet szeretnék elétek idézni. Úgy gondolom, hogy a legtöbbünk számára nem ismeretlen ez a történetkép, ez a kis pillanatkép az ószövetségi nép életéből, de úgy gondolom, hogy nagyon gyakran elfelejtjük, vagy ha nem is felejtjük el, de nem gondolunk bele, és nem alkalmazzuk a különböző nehézségeink közepette. Az alapigénket Mózes második könyvéből olvasnám. Mózes második könyve, 15. fejezet, 22-től a 25. versszakig, aki szeretné szintén nyomon követni. Tehát Mózes második könyve, 15. fejezet, 22-től a 25. versszakig. Ez egy pillanatkép lesz az ószövetségi nép életéből. Ugye épp elhagyták Egyiptomot, hatalmas csodák történtek, és Mózes dicsérő éneke is elhangzik, és ezután következő pár sort olvasnánk közösen. Ennek utána elindította Mózes az Izraelt a veres tengertől, és mentek Súr puszta felé. 3 napig mentek a pusztában, és nem találtak vizet. És eljutottak Márába, de nem ihatják a vizet Márában, mivel hogy keserű volt. Azért is nevezték nevét Márának. És zúgolódott a nép Mózes ellen. Mondták, mit igyunk? Ez pedig, mármint hogy Mózes, az Úrhoz kiáltott, és mutatott neki az Úr egy fát, és bevetette azt a vízbe, és a víz megédesedett. Úgy gondolom, hogy talán mindannyian ismeritek ezt a pillanatképet, ha lehet így mondani, az ószövetségi nép életéből. Kicsit részletesebben, ha megengeditek, kicsit bővebben olvasnám az ide vágó szakaszt a Pátriárkák és Proféták című könyvünkből. Icipicit jobban részletezi a körülményeket. A Vörös tengertől a Sínai hegyig című fejezetből olvasnék. A Vörös tengertől Izrael seregei ismét a felhőoszlop oltalma alatt indultak tovább. Ugye a Biblia nem írja így részletesen itt, de tudjuk, hogy hogyan haladtak a pusztán át, hogy nappal ugye felhőoszlop vezette őket, éjszaka pedig tűzoszlop, és amikor elindult bármelyik is, ha nappal volt, akkor ugye a felhő, éjszaka, a tűzoszlop, akkor elindult a nép is Mózes vezetésével. Tehát a Bibliából azt olvastuk, hogy elindította Mózes az Izraelt a veres tengertől, Valójában úgy indult el ekkor is a nép, hogy elindult a felhő, a felhő takarta ugye az Isten lényét, és így indultak el, a felhő oszlop oltalma alatt indultak tovább. A legsivárabb vidék vette őket körül. Csupasz, terméketlen hegyek, kopár síkság és a vége láthatatlan tenger, amelynek partját ellenségeik holttestei borították. Ugye ekkor jöttek át, ekkor keltek át csodálatos módon, ugye a Veres-tengeren ők száraz lábbal átkeltek, viszont az egyiptomi üldöző seregeket ellepte a víz, és a holttesteik feküdtek a tenger partján. Mégis szabadságuk tudatában boldogok voltak, és az elégedetlenség minden gondolata eltűnt belőlük. Különleges, ugye? Így indultak tovább. Aztán mi is következett? Tehát boldogok voltak, és nem volt elégedetlen gondolatuk. A felhő vezette őket, a felhőben az Isten oltalma volt velük. Azonban miközben vonultak, már három napja nem találtak vizet. Vízkészletük, amit magukkal vittek, teljesen elfogyott. A perzselő napsütésben nem volt mivel oltani szomjúságukat. Mózes ismerte a környéket, és tudta, amit a többiek nem tudtak, hogy mára a legközelebbi forrás vize ihatatlan. Erős aggodalommal követte a felhőoszlopot. Nehéz szívvel hallotta meg a meneten végig visszhangzó örömteli kiáltást. Víz, víz! Férfiak, asszonyok és gyermekek boldog sietséggel tolongtak a forrás körül, ám egyszerre gyötrelmes kiáltást tört fel a csapatból. A víz keserű volt. Ijegységükben és kétségbeesésükben Mózesnek tettek szemrehányást, amiért ezen az úton vezette őket, elfeledkezve arról, hogy Isten jelenléte mind Mózest, mind őket titokzatos felhőoszlopban vezette. Nyomorúságuk miatti fájdalmában Mózes azt tette, amire a többiek megfeledkeztek. Komolyan segítségért kiáltott Istenhez. Mutatott pedig neki az Úr egy fát, és bevetette azt a vízbe, és az megédesedett. Egyszerű maga a történés, ugye? Gondoljunk bele a mély mondani valójába. Azért gondoltam, hogy olvassuk a bibliai rövidebb kijelentést, és olvassuk a picit részletező kijelentést, mert még jobban bele tudunk helyezkedni az ő helyzetükbe, és még jobban meg tudjuk érteni, hogy igazán jogos volt-e, érthető volt-e a népnek az elkeseredése, a kétségbeesése, az ijegysége. Ugye hatalmas csodákon mentek keresztül, ahogy az Isten kivezette őket, és megszabadította az üldözőktől. Azt olvastuk a pátriárkákban is, hogy amikor elindultak újból a felhőoszlop vezetésével, akkor boldogok voltak szabadságuk tudatában, és az elégedetlenség minden gondolata eltűnt belőlük. És mennyi idő kellett? Három nap. Elfogyott a vízkészletük, és sütött a nap, és perzselő volt, és szomjasak voltak, és megfeledkeztek arról, hogy az Isten a felhőben vezeti őket, és Mózesnek tettek szemrehányást, hogy milyen úton vezeti őket, és megfeledkeztek arról, hogy hát a felhő vezeti őket. Mózes csak követi a felhőt, és ők is a felhőt követik. Megfeledkeztek a fölöttük levő Istenről, és miről feledkeztek meg? Megfeledkeztek, hogy segítséget kérjenek tőle szorult helyzetükben. Kinek jutott eszébe, hogy Istenhez kiáltson, aki fölöttük volt tulajdonképpen a felhőoszlopban? Egyedül Mózesnek jutott az eszébe, ő az Istenhez kiáltott, és mi volt a válasz? Istenhez kiáltott, és azt olvassuk, a Bibliában szó szerint így van, Ő pedig az Úrhoz kiáltott, és mutatott neki az Úr egy fát, és bevetette azt a vízbe, és a víz megédesedett, és tudtak az emberek inni már ebből a vízből. Ha a saját életünkre fordítjuk le ezeket a dolgokat, mi vajon különbek vagyunk? Mindannyiunknak voltak tapasztalataink, kisebb, nagyobb, hatalmas tapasztalataink is az Isten gondviselésével, és amikor jön egy újabb próba, milyenek vagyunk, milyenek vagytok, mit tapasztaltok? Jön egy újabb próba, akkor mi jut eszünkbe először, sokszor? Az, hogy Istenhez kiáltsunk, és hogy Isten mindig megsegített minden próbánkban, most sem fog bennünket cserben hagyni. Mindig ez jut az eszünkbe. Vagy kétségbe esünk, panaszkodunk, esetleg hadakozunk az Istennel, hogy már megint már mit enged meg az Isten? Miért pont engem ért ez a helyzet? Megérdemlem? Tehát úgy gondolom, hogy a zúgolódás a hívő emberekre is sajnos sok esetben jellemző, amikor egy újabb vagy egy váratlan nehézség ér bennünket. Különösen, hogyha egymás után jönnek a nehézségek, mert van olyan is, ugye biztos ti is tapasztaltátok, akkor az ember, még a hívő ember is hajlamos elcsüggedni, ha nem is zúgolódni, de elcsüggedni, és nem az első gondolata, hogy az Istenhez kiáltsunk, hogy mutasson nekünk kivezető utat abból a próbából. Olyan döbbenetes, hogy ilyen háttéren Izrael népe is nem az Istenhez kiáltott, hanem zúgolódott a látható Mózes ellen, hogy mi lesz velük itt a pusztában. Megfeledkeztek az Istenről, az élő hatalmas Istenről, aki vezette őket. És meg kell, hogy valljuk, hogy sok esetben mi sem vagyunk különbek. Amikor próba jön ránk, akkor nem a hitünkről teszünk bizonyságot, hanem inkább a hitünk hiánya lesz nyilvánvaló. Akár a buslakodásunk, akár csüggedésünk, visszavonultságunk, ki hogyan viselkedik, de nem mindig jut eszünkbe, vagy szinte utolsó lehetőségként sem. Mindent megpróbálunk megtenni, hogy szabaduljunk, hogy megoldást találjunk, és eszünkbe jut, hogy forduljunk az Istenhez, amikor már nem tudunk már mit tenni. Ugye ez nagyon emberi, nagyon sok bibliai példa is van, de sajnos nagyon sok esetben mi is így vagyunk, de arra szeretnélek benneteket bátorítani, és magamat is bátorítok ezzel, hogy ne ez legyen jellemző ránk, hanem az, amit Mózes is gyakorolt, hogy az Úrhoz kiáltott, az Úr pedig nem hallgatott, hanem mutatott neki megoldást, mutatott neki a közelben egy fát, egy bokorról tépett le egy ágat, azt kellett belehajítania a keserű vízbe, és a keserű víz megédesedett. Vajon mit is jelent az, hogy beledobni egy fát, amit az Isten mutat, és hogy megédesedik a víz? Hogyan édesíti meg Isten a próbát, a nehézséget, ami éri a mi életünket? Mit jelent ez a fa jelképes értelemben? Hogyan édesíti meg Isten számunkra a próbát? Ha megengeditek, nagyon régen emlékeztem, hogy erre a nagyon régi reggeli dicséretes könyvünkben Ellen White idézetekkel készült ez a dicséretes könyv, feletté tiszta a te beszéded, és emlékeztem, hogy volt egy idézet, ami jobban megérteti velünk, hogy miről is van szó. Először azt hittem, hogy a Pátriárkák és Proféták című könyvünkben olvashatunk bővebben erről magyarázatként, hogy hogyan is értsük ezt, mire akarta az Isten tanítani az akkori embereket, és mire akar bennünket is tanítani, de aztán rájöttem, hogy ez nem a Pátriárkák és Profétákban van kis magyarázatként, nem is kifejezetten a bibliai történet után, hanem ebben a könyvben olvastam, ez a könyv pedig egy kevésbé ismert, és talán nem is kapható most ez a könyv, a Ellen White Boldog Élet című könyvéből való, és ehhez az igeszakaszhoz fűzött segítő magyarázat számunkra, ez a Minden békesség forrása című fejezetből való. Ha megengeditek, néhány mondatot idézek, ez már teljes mértékben aktuálisan a mindenkori hívő embereknek szól. A szenvedések világában élünk. Nehézségek, próbák és szomorúság vár ránk a menny felé vezető úton. Ezzel nem elkeseríteni akarlak benneteket, vagy a szerző sem. Tudjuk, hogy a szenvedések világában élünk. Nem mindig részünk a szenvedés nekünk, vagy családunknak, vagy közvetlen környezetünknek, de elkerülhetetlen, ha nem nálunk, akkor máshol, másik családban egész biztos, hogy most is nehézség, próba és szomorúság van. Még ilyenkor, amikor úgymond összegyűlnek a családok, vannak olyan családok, ahol szomorúság és próba van és nehézség. Mikor Izrael népe már a keserű vizéhez érkezett a pusztában, Mózes az Úrhoz kiáltott. Arra hívta fel a figyelmüket, ami a közelükben volt. Mózes vett egy ágat a bokorról, amelyet Isten teremtett, és ezt kellett beledobni a forrásba, hogy vizét édessé, tisztává tegye. A nép ivott a vízből, és felüdült. Krisztus minden próbában segítséget nyújt nekünk, ha keressük őt. Ugye ez volt a bevezető is az Isten tisztelet előtt, hogy az Isten bármilyen próba is vár ránk az újabb évben, egészen biztos, hogy minden próbában segítséget tud nyújtani, ha keressük őt, de kell kérnünk a segítségét. Megnyitja a szemünket, hogy észrevegyük a gyógyulás ígéretét. Mit is érthetünk ez alatt? Nekem is gondolkodni kellett ezen a mondaton. Megnyitja a szemünket, hogy észrevegyük a gyógyulás ígéretét. Tehát egy próbában vagyunk, és az Isten mi akarja megnyitni a szemünket? Hogy az a próba mire akar bennünket tanítani? Valami nemeset, valami örökkévaló jót akar az Isten azáltal nekünk tanítani. Csak sokszor mi csak a nehézségre tekintünk, a fájdalomra tekintünk, az senkinek nem esik jól. És nehezebben nézünk messzebbre, hogy vajon az Isten ezáltal a próba, vagy a szenvedés, vagy a nehézség által mire akar engem tanítani, mit akar? Azt olvastuk, hogy gyógyítani akar bennünket. Gyógyítani testünket, lelkünket a nehézségek, a próbák által is. Tehát megnyitja a szemünket, ha hozzá kiáltunk. A Szentlélek megtanít bennünket arra, hogy hogyan tegyük magunkévá minden áldást, amely a bánat ellenszere lesz. Tehát, ha mi a próbánkban Istenhez kiáltunk, akkor ő megnyitja a szemünket, hogy észrevegyük a gyógyulás útját. A Szentlélek megtanít bennünket arra, hogyan tegyük magunkével minden áldást, amely a bánat ellenszere lesz. Tehát a bánat ellenszereként Isten áldást akar nekünk adni. A próba, a nehézség és a fájdalom idején. És itt van egy nagyon kedves mondat, lehet, hogy kívülről tudjátok, de ha nem tudjuk is, szerintem tanuljuk meg. Minden ajkunkhoz helyezett keserű italhoz fogunk találni egy gyógyító ágat. Hát szoktuk időnként emlegetni, itt a gyülekezetben is emlegettük, de elfeledkezünk róla, ugye? Szerintem mindannyian hallottátok már, vagy a legtöbben hallottuk ezt a mondatot. Minden ajkunkhoz helyezett keserű italhoz fogunk találni egy gyógyító ágat. De ehhez mi szükséges? Hogy a próbában az Úrhoz kiáltsunk, úgy, mint Mózes. Mózesnek maga az Isten mutatta meg, hogy törjön le a közelébe levő egy ágat, az dobja a vízbe, és megédesítette. Miért a közelébe levő ágról volt szó? Amikor próba ér bennünket, ott a közelbe van a megoldás is. Sőt, maga a próba által akar az Isten valamire elvezetni bennünket. Akar bennünket gyógyítani. Gyógyítani, hogy ne csak a lelkünk, ne csak a testünk, hanem a lelkünk is gyógyuljon. Ehhez sajnos nagyon sok esetben szükségesek a próbák. Tapasztaljuk mindannyian. Tehát Isten minden ajkunkhoz helyezett keserű italhoz fogunk találni a gyógyító ágat. Bocsánat, kicsit most más fordításban mondtam, és kicsit nehézkes volt, de az Isten így segít bennünket, hogyha megtesszük a mi részünket, tehát hogy az Úrhoz kiáltunk a mi próbánkban, akkor megnyitja szemünket, hogy észrevegyük a gyógyulás ígéretét, a Szentlélek megtanít bennünket, hogy hogyan tegyük magunkével minden áldást, amely a bánat ellenszere lesz. Tehát az Isten nem ígéri, hogy nem ér bennünket baj, nyomorúság, nehézség, ér bennünket baj, a hívő embereket is, de az isteni bátorítás, hogy a bánat mellé ad áldást, ami ellenszere lesz, ami a keserűt megédesíti. Ugyanúgy, ahogy nekik a keserű víz édes vízzé vált, iható vízzé vált, így szeretne az Isten bennünket is minden próbában megvigasztalni, megédesíteni, hogy a próba gyógyulást hozzon számunkra, áldást helyezzen számunkra. És jusson eszünkbe, jegyezzük meg, hogy ha mi figyelmesek vagyunk, akkor minden ajkunkhoz helyezett keserű italhoz fogunk találni egy gyógyító ágat. Ott van az isteni vigasztalás minden próbánkban, csak sokszor nem arra figyelünk, hanem a nehézségre fókuszálunk, és szinte vigasztalhatatlanok vagyunk. Miért is választottam ezt az üzenetet, ami nem teljesen új üzenet, de úgy gondolom, hogy nagyon aktuális üzenet, és egyre aktuálisabb üzenet, mert egyre inkább a világra is, és az egyéni életünkre is az egyre több és egyre komolyabb próba következik. A Jóisten terelte errefelé a gondolataimat, mert mi magunk is olyan tapasztalaton mentünk át, amikor eszembe jutott ez a régi bibliai történet, és eszembe juttatta ugye az Isten és a Szentlélek, nyilván mert más nem tudta, bevillant az agyamban, hogy a próba idején az Isten küld segítséget, és hogy megédesíti a próbát. Éppen ma 3 hete, hogy édesapám elhunyt, ezekben a percekben tulajdonképpen 11-15 körül halt meg a kórházban, pont 3 hete szombaton, és 1 hetet töltött a kórházban. Én tapasztalatként szeretném elmondani nektek, hogy azért választottam ezt az ige szakaszt, mert szinte reflektorfényként az Isten ezt a történetet tárta akkor elém. Annyira nyilvánvaló volt, apukámmal sok küzdelmünk volt, édesanyám, tudjátok, hogy váratlanul pár hét leforgás alatt, és tulajdonképpen a legvégén 1 hét volt az, amikor kiderült, hogy meg fog halni anyukám. Távozott innen 1,5-2 éve körülbelül, és a magatehetetlen nyomorék apukám, mozgássérült apukám maradt ránk, akit nem tudtunk otthon ellátni, hanem idősek otthonába került, és ott próbáltunk segítségül lenni neki. Nagyon sok küzdelemmel, és nagyon, nagyon sok próba volt tényleg, de a Jóisten mindig valahogy valami vigasztalást nyújtott számunkra. A nem teljesen megtért hívő öcsém mondta, hogy ő nem tudja, hogy mi fog még következni az apukámmal, mert annyi minden, annyi próba és nehézség jött, és most utoljára az utolsó hetet töltött apukám kórházban, nem akart enni, nem akart inni, és nem akart beszélni. Így került be a kórházba. Ott aztán kapott infúziót, és picit-picit jobban lett, akkor már elfogadott egy kis ételt és italt. És ez az utolsó hét volt, amikor kórház, nem tudtuk, hogy az utolsó hét lesz, gondoltuk, hogy icipicit kap infúziót, és akkor biztos kiszáradt, azért nem beszélt, és majd jobban lesz az apukám. Annyi kivizsgálása volt, tudtuk, hogy a szíve jó állapotban van, tehát gyakorlatilag csak a nemevés, nem rendes ivás, gondoltuk, hogy emiatt történt az, hogy nem is beszélt, és nem fogadott el semmit, majd a kórházba az infúzió majd átsegíti, és hát tényleg így is történt, jobban lett egy kicsit apukám, tehát abszolút nem számoltunk arra, hogy egy néhány napon belül befejezi az életét, és hát pont mi voltunk soron, hogy meglátogassuk apukámat a kórházba. Tudjátok, hogy kórházba senki nem megy szívesen, sem betegként, sem látogatóként, hogy vajon mire megyünk, meg hogy bírja. És tényleg így volt, hogy nekünk muszáj volt dolgozni, és ez a legaktívabb időszak karácsony előtt, és próbáltuk munkával egybekötni azt, hogy közben könyvet is terjesztünk, meg meglátogatjuk az apukámat. Tudjátok, hogy a kórházban most az is nagy áldás, hogy egyáltalán lehetett látogatni, egy órát bemehettünk, és icipicit nyomorult helyzetbe volt apukám, de felültettük az ágyba, kicsit etettük, itattuk, nagyon picit, ennyi sikerélményünk volt, és utána hát mondták, hogy hagyjuk el a kórházat, lejárt a látogatási idő, és hát eszembe jutott, hogy itt a kórház mellett már próbáltam könyvet árusítani, és egy hölgynek ígértem egy könyvet. Gondoltam, viszek neki több könyvet, kezembe volt 4-5 könyv, és bementem, a hölgyel beszélgettünk, de elhárított minden könyvet. Mondta, hogy egy könyv tetszik, de nincs most pénze. És mondtam neki, hogy odadom pénz nélkül, kiderült, hogy egy faluba lakunk, mondtam, hogy elmegyünk majd a pénzért. Mondta, hogy nem, majd felhív telefonom. És hát mondtam, hogy akkor nem erőltetem a hölgyet, és hogy megyek vissza a kocsihoz, néhány könyv a kezembe, tényleg szó szerint 4-5 könyv volt, mondom, bemegyek itt, még van itt egy nyitott ajtó, ez 3:30 körül volt, kezdett már szürkülni, bemegyek. Hát alig tudtam bemenni, mert olyan ajtó volt, hogy tudjátok, hogy magát behúzza. Tehát aki finoman megy, tehát az annak visszanyomódik az ajtó. Hát valahogy betoppantam, mégis benyomtam az ajtót, és akkor egy irodába toppantam, ott éppen hatalmas iratkupacok mögött ültek emberek, két fiatal hölgy, egy fiatal férfi, és megdöbbentek, hogy én ki vagyok, és hogy kerülök oda. Láttam a döbbenetet rajtuk, hát elmondtam, hogy könyvterjesztő vagyok, és hogy közelednek az ünnepek, szeretnének-e könyvet vásárolni. És láttam a döbbent arcokat, mondtam, hogy néhány könyvet mutatok, és akkor ott álltam az ajtóba, és mutattam néhány könyvet. Nem nagyon akartak vásárolni, de amikor felmutattam egy könyvet, nem is, az egyik anyuka mondta, hogy mondtam, kommunikációs kártya pároknak. Senki nem kért belőle. De egy fiatal hölgy mondta, hogy kommunikációs kártya kellene gyerekeknek szóló. És mondtam, hogy hát az nincsen, de ilyen lelki jellegű könyvek, amik nevelik a gyerekeket, olyan van, és akkor mutattam egyet-kettőt, de végül is nem kellett neki. De aztán, amikor felmutattam a Szemtől szemben a Stresszel című könyvünket, képzeljétek el, szinte a szívéhez kapott, és azt mondta, erre van szükségem, azonnal kérem. És akkor kérdezi a szomszéd fiatalembert, hogy te nem akarsz valamit venni? És olyan közömbösen mondta a fiatalember, nem akarok semmit. És a hölgy ott meg volt döbbenve, és mondta, hogy pont ma határoztam el, hogy szembe kell nézni a stresszel, és hogy vennem kell valamit. Egyébként főiskolát végzett hölgy, kiderült arról az irodáról, hogy valamilyen egészségügyi szolgáltató, ott magasan képzett emberek dolgoznak, és talán a kórház jó működését segítik ők elő, olyan munkáik vannak. És képzeljétek el, most is látom magam előtt a fiatalembert, hogy ő neki nem kell semmi. De ott volt a döbbenet, hogy a hölgy pont azt kapta, mire szüksége volt. És mondtam a fiatalember, nézze, fiatalember, mondom, itt van például a fegyvertelen katona. És ha láttátok volna az arcát, megállt, döbbenten rám nézett, és mondta, erre van szükségem. Mondta, ez egy adventista férfi, aki fegyver nélkül harcolt. Mondom, látta a filmet? Nem. Hallott a könyvről? Nem. Nem tudom, hogy honnan tudott róla, de az a döbbenet, tudjátok, ami eluralkodott ott, abban az irodában, hogy az egyik hölgy azt mondta, hogy ma döntött el, hogy kell ilyen könyvet venni. És betoppanok, 4-4-kor volt a záróra, 3:30-kor betoppanok, a fiatalember, aki mondta, hogy semmi nem kell neki, és tényleg olyan nem is figyelt rám, utána nézte az iratait, és amikor a fegyvertelen katona elhangzott, akkor döbbenet volt, és utána mindenkire hatott, hogy hihetetlen, mit hoztam, még mutassam. És ami nálam volt, aztán elkezdték mondani, hogy kikit fog majd megajándékozni. Ez a könyv annak kell, és akkor az a 4-5 könyv, ami nálam volt, az elindult. Nem is nagyon tudtam nyomon követni, és mondtam, hogy ha ennyire szeretik a könyveket, az autóba egy csomó könyvünk van. De mondom, látom, most már 3:45-4-kor lejár a munkaidő. Hát mondom, mit csináljunk? Mondták, hogy ők túlóráznak. Jöjjek vissza. És képzeljétek el, ha hiszitek, ha nem, mondták, mutattak egy helyiséget, pakoljuk ki az összes könyvünket. És elkezdtek válogatni, meg egymást ajándékozni, egymás kezéből kivenni a könyveket. Olyan döbbenet lett rajtunk, Úrá, hogy hihetetlen, hogy a Jóisten, és akkor jutott eszembe, hogy az Isten megédesíti a mi keserűségünket. Kinéztem, és ugye közvetlenül a kórház mellett volt ez a iroda. És ahogy néztem a kórházat, olyan szomorúság volt rajtam, hogy mi lesz az apukámmal. Olyan fájdalom volt rám, bennem, amikor ránéztem a kórházra, és amikor ezek az élmények értek, egyszerűen a kórház is teljesen más képet mutatott. Valahogy az volt bennem, hogy ne félj, itt áldás van, az Isten megédesíti a ti keserűségeteket. És ott aztán teljesen baráti hangon bibliai könyveket vettek, amiket mutattunk. Ott helyben 30 000 forintért vásároltak könyveket, és mondták, hogy ők fogják majd megajándékozni a Gyöngyösi Városi Kórház összes vezetőjét, 5-en vannak vezetők. Most lesz, ez volt hétfőn, vagy kedden, hétfőn, és hogy pénteken lesz az ünnepség, hogy hozzunk jó nagy könyveket. Jó nagy könyveket hozzanak, azt mondja, abból majd veszünk. Hát nem volt nagy könyvünk, csak kisebb könyvek. Talán ismeritek Reisinger Jánosnak, valóban ilyen óriási nagy, több mint A/4-es a Biblia magyar képzőművészetekben, vagy a nagy Rembrandt könyve, az is óriási, vagy a Világszem, a Vershangverseny, Munkácsi, Krisztus trilógiája, és ezt vittük nekik, mondták, hogy tőlünk fognak venni, és valóban így volt, úgyhogy egy kivételével az összes vezetőnek a mi könyveink közül választottak. 2 képzőművészet a Bibliában vettek, egy Rembrandtot, meg egy Munkácsit. És közben ez a fiatalember, aki nem akart venni semmit, csak aztán a fegyvertelen katonát vette meg, mutatom neki a Biblia 10 vázlat proféciája, mondja, ez őt érdekli. Utána látta a Munkácsi könyvet, mondta, kell neki is a trilógia. Aztán, amikor mentünk legközelebb, mondtam, még elfelejtettem a fiatalembernek ajánlani a bibliai jelképlexikont. Mondta, hogy hazaviszi, meggondolja. Megvette ez a fiatalember, akit egyébként semmi nem érdekelt. Megvette először a fegyvertelen katonát, utána megvette a 10 vázlat proféciát, Munkácsi Krisztus trilógiája és a bibliai jelképlexikon. És utána még ez a kedves hölgy, aki sokat vásárolt, aki megadta a kezdő hangot, hogy a stresszes könyv kell neki, vittük neki, ki nekünk Petőfi, ugye most jelent meg a Petőfi könyv, mondta, hogy azonnal kéri, megvásárolja. Úgyhogy a végén olyan 70 000 forint értékben vásároltak ebben az irodában, és a városi kórház vezetőihez jutottak el a könyveink, akikhez egyébként nem tudunk eljutni, mert a kórházban nem engedélyezik az árusítást. És akkor jutott nekem eszembe ez a bibliai történet, hogy Isten megédesíti minden próbánkat és szenvedésünket, és olyan furcsa volt magam is, ami bennem lezajlódott, hogy ahogy kijöttünk ebből az irodából, egyszer ránéztem a kórházra, és ott volt az apukám a kórházban, nyomorúságos helyzetben, de mégis valahogy olyan békesség, olyan öröm hatott rám, amikor ránéztem arra a kórházra, valahogy ezt csak az Isten tudja megtenni, hogy, hogy minden keserűséget megédesített, csak azt tudom mondani. És aztán onnantól fogva, hogy apukámnak a végső hete volt, mint később kiderült, onnan fogva olyan könyvterjesztő tapasztalataink voltak, ami nem szokványos. Tehát abban a két hétben, amikor apuci még élt, aztán meghalt, körülbelül 400 ezer forint értékbe vásároltak tőlünk könyveket. A karácsonyi vásárba vásároltak, itt Gödöllőn két hétvégét voltunk ott, aztán Aszódon voltunk. Aki Aszódon járt, azt tudjátok, ott a főutcán van a boltos sor. Én sok évvel ezelőtt jártam, ott nem túl nagy sikerrel, de mondtam, hogy most próbáljuk meg még egyszer. Olyan élményeink voltak ott is, hogy napi 25 ezer forint körüli forgalmunk volt, és körülbelül 100 ezer forint körüli könyvet vásároltak meg Aszódon ebben a két utcában. És olyan helyzeteket hozott a Jóisten, hogy egyszerűen hiába, hogy ott volt, hogy naponta apukám egyre kevesebbet evett. Egyre kevesebbet már erőszakkal sem nyitotta ki a száját. Komolyan erőszakot alkalmaztam, mondtam, hogy ki kell nyitni a szádat, és öntöttem a narancslevet a picit a száján, de az sem nagyon ment. Hiába próbáltam minden módon, csak éppen szó szerint egy-egy falat ment le, és naponta egyre-egyre kevésbé volt hajlandó enni, és közben meg minden nap ezek a hatalmas könyvterjesztő tapasztalatok. Míg eljutottunk a pénteki naphoz, amikor bementünk, és mondta a doktornő, hogy nem használ az antibiotikum a hörgő gyulladására, a nagy mértékű gyulladására. Már aznap szondával kellett, hogy táplálják, hogy a gyógyszereit is, mert inzulinos volt, hogy be tudják adni. Mondták, hogy próbálkozhatunk az etetéssel. Aztán mondta a nővér, hogy bejön hozzánk, és majd segít nekünk. Hát mondta a férjemnek, hogy szó sincs róla, hogy felültetjük az apukámat. Megemelték picit a fejét. Mondta, meg ne próbáljuk etetni vagy itatni, legfeljebb egy kis vizet. De apukám olyan állapotban volt, hogy nem lehetett felébreszteni. Tehát megrázta a nővér bátran, mi nem mertük volna, felemelte a fejét, és megrázta, hogy ébredjen, itt vagyunk, nem lehetett. Icipicit kinyitotta a szemét, és aztán visszazuhant. Beszéltünk hozzá, kinyitotta a szemét, aztán újból vissza, nem lehetett felébreszteni az apukámat, bármi történt. Ott beteget szállítottak el, jöttek a betegszállítók, villanyt kapcsoltak, dörögtek, hangosak voltak. Elment. Jött az újabb beteg, az újabb beteget szállították, jött az orvos vizsgálni. Az apukámat hiába szólingattuk, kinyitotta picit a szemét, aztán visszacsukta. Pedig folyamatosan szólítottuk, simogattuk, mozgattuk, és akkor láttuk, hogy ebből nem igen lesz felépülés. Előző napokban még kérdezte a nővér, hogy mit szeretnék, nem volt ott az orvos. Krónikusra akarják helyezni az apukájukat, a krónikus osztályra várnak. És határozottan mondtam, hogy haza szeretnénk vinni minél előbb az apukámat. Mondom, itt csak egy órára látogathatjuk, otthon tudjuk az idősek otthonába tovább is etetni. Minél előbb engedjék haza. Így határozottan mondtam a hölgynek, és akkor azt mondta a hölgy, majd meglátjuk az égiek, hogy döntenek. Hát tudták, csak nem mondták, valószínű, hogy a papírjain az volt, hogy tüdőgyulladás van, és antibiotikumos kezelést kap. És a Jóisten hogyan segített, amikor láttam, hogy apukám milyen állapotban van, és következett a szombat és a vasárnap, és az öcsém is, és én is ugye dolgoznunk kellett, rokont nem hívhattunk oda, próbálkoztam, de nem nagyon volt senki, nem tudták, hogy milyen helyzetben van, meg mi se tudtuk, és akkor Jóisten olyan gondolatot adott, hogy szóljak a doktornőnek, hogy soron kívül engedjék be az öcsémet, nem látogatási időben, soron kívül. De nem a kezelő orvosa volt ott, egy másik doktornő volt ott, és mondtam, hogy lenne szíves segíteni. Apukám rossz állapotban van, mondom, nem tudjuk meglátogatni látogatási időben, de az öcsém be tud jönni, mert buszvezető, és van neki szabad ideje, de nem akkor, amikor itt látogatási idő van, hogy megtennék azt, hogy beengedik. Mondta, hogy ehhez igazgatói engedély kell. Mondta, e-mailt kell írni, de hát péntek volt, 2 óra elmúlt, próbált telefonálni, nem vették fel. Utána nem velem foglalkozott, és én meg ott hagytam, mondom, nem erőltetem. És utána bejött hozzánk a szobába, és azt mondta, hogy beszéltem a kezelőorvossal, mondja meg az öccsének, bármikor bejöhet. Bármikor bejöhet, legyen határozott, hogyha nem akarják beengedni, mondják, hogy a főorvosnő engedélyezte. És ha hiszitek, ha nem, testvérek, másnap 10:30-kor tudott bemenni az öcsém körülbelül, akkor volt szabad ideje, akkor már szintén nem tudott apukám beszélni, de élt, és tudott hozzá beszélni, meg mondtam neki, hogy apuci, holnap jön Dodi, így hívta az öcsémet, jön Dodi hozzád, mondom, holnap ő fog jönni. Mondom, kicsit mindig kinyitotta a szemét, aztán becsukta, de nem szólt semmit, és tényleg öcsém is beszélt hozzá, meg kicsit simogattuk őt, ugye mi pénteken, az öcsém szombaton, látta, hogy nem tud mit csinálni, és eljött apukámtól. Nyilván nem mondta, hogy mit mondott neki, meg mi történt, eközben a puci nem reagált, és éppen, hogy kiért a volán telepre, telefonáltak, hogy meghalt az apukám. Tehát egy 3/4 órán belül, hogy elment. És amit a Jóisten vigasztalt, tehát olyan boldogság volt, hogy meg is mondtam a doktornőnek utána, amikor bementünk a kórházba, hogy legyen máskor is ennyire figyelmes, mert hogy még életben láthatta, és ez nekünk nagyon sokat jelent, és ott volt a kezelőorvosa is, amikor bementünk intézkedni hétfőn, és mondta, hogy apukám nem szenvedett, elaludt, ahogy láttuk, belealudt. Aztán, amikor kellett intézni, hogy a boncmesterhez kellett menni, akkor mondta, hogy a maguk édesapja nem szenvedett, teljesen ernyet volt a keze, mondta, a maguk édesapja békességben hunyt el. És ez olyan sokat jelentett, tudjátok, hogy amikor tudjuk azt, hogy nem szenved a hozzátartozunk, hanem olyan nyilvánvaló volt, a fájdalomban a Jóisten olyan békességet adott, hogy jónak látta lezárni az életét, jöttek a felfekvések lábán, egyéb helyeken, nem tudott már, olyan gyenge volt, hogy nem tudott saját lábára állni, forgatni kellett volna szüntelen az ágyban, és azt mondta már előtte nekünk, hogy már úgy unom az életet, ezt mondta. De még felköszöntöttük, mondom, édesapám, december 1-je van, mondom, ma van a 82. születésnapod, mondom, azt kívánjuk, hogy örökké élj. És december 10-én, 9 napon belül elment. Senki nem gondolta volna. Azt mondták a nővérek, hogy készüljünk fel arra, hogy szellemileg leépült állapotban és fizikai leépült állapotban is éveket lehet élni. És készüljünk fel arra, hogy lehet, hogy nem fog megismerni, sőt, hadakozni fog velünk. És mondtam a nővérnek, hogy én azért imádkozom, hogy ez ne legyen az apukámmal, hogy véget érjen előbb az élete. Mondtam mindig neki, apuci, a Jóisten megcsiszol egy kicsit, aztán majd szépen elaltat téged. A következő pillanatban meg lesz lábacskád, meg anyuci is ott fog fogadni, meg együtt leszünk mindannyian, és ez az öröm vár rád, és ezt nagyon gyakran elmondtam neki. És a Jóisten ennyire kegyelmes volt, nagyon-nagyon sokat imádkoztam itt, órákat. Egyébként ez a nyomorúság rá hozzásegített ahhoz, hogy életemben annyit nem imádkoztam, és olyan minőségi módon, mint apukám ilyen nyomorult, elesett állapotában, hogy ez az egész esemény sorozat, ami nagyon szomorú. 2 éven belül egy-egy hét alatt kellett szembesülni azzal, hogy meghal az anyukám, akinek nem volt semmi komolyabb baja, meghal az apukám, aki rossz állapotban volt, de abszolút nem a halál közeli állapotban. Azt mondta az orvos, hogy a maga apukájának korához képest nagyon jó állapotban van a szíve. Ezt mondta. Nem sokkal azelőtt voltunk vizsgálaton, és ezzel kellett szembesülni, hogy egy hét leforgása alatt mind a ketten minden reménységet vesztve szembesülni kellett azzal, hogy meghalnak, de az Isten megédesítette mind a kettőjük elvesztését. És mondom, olyan tapasztalatunk volt, hogy ezt éltem meg, hogy minden keserű pohárhoz ott volt a gyógyító ág. És aztán ezt még inkább bekoronázta a temetés, ami egy olyan reménykeltő mondhatni, hogy örömteli alkalom volt, mindenkinek reménységet nyújtó, ami hihetetlen volt, és olyan különleges volt, hogy annyira meg lett szólítva, és vigasztal velet minden jelenlévő, és buzdítva a jó életre, és arra, hogy nem az első haláltól kell félni, hanem a második halál. Ez viszont elkerülhető, hogyha mi megtagadjuk az önző énünket, hogy ezt minden ember érthette. És ami különleges volt, hogy aki temette, az meghívta az egész sereget, aki eljött a temetésre, és beszélgetés lett indítványozva, nem egyből leülve és enni, ugye, mint a halotti toron, és mindenről beszélnek, hanem körbeültük az asztalt, és arról beszélgettünk, hogy milyen szép emlékünk volt, hogy mit tanultunk ettől az embertől, az apukámtól, és olyan különleges légkör volt, ami nem hétköznapi, úgyhogy tényleg itt vagyunk most, a családok összejönnek. Már lehet, hogy ti is délután családokkal, vagy holnap összejöttök, és ha visszagondolok, 2 éve még az anyukám is, apukám is élt. Együtt voltunk, mindig náluk voltunk, még maszkban is találkoztunk. Tavaly már csak az apukámat tudtuk kihozni, és együtt volt a család, öcsém és a családja. Idén karácsonykor már nincs apukám sem, nincs anyukám sem. A temetés volt csütörtökön, és mégis olyan boldogság és olyan békesség ural, és olyan reménység a jövőre nézve, amit az Isten tud csak megadni. És úgy gondolom, hogy az életben nincs nagyobb próba, mint amikor a hozzánk legközelebb állókat veszítjük el, illetve nem tudom, ki az, aki megélte, idősebbek biztos, mert megéltétek sajnos, amikor az ember a szüleit veszíti el. Az ember ekkor döbben meg, hogy már nem vagyok gyermek. Ugye, amíg élnek a szüleink, mi gyerekek maradunk, amíg élünk, és ha nem is kell már úgy segíteni nekünk, de a szülő mindig próbál segíteni, ugye, ami hatalmában áll. De amikor az embernek meghalnak a szülei, akkor hirtelen, persze nekünk vannak itt testvéreink, meg jó barátaink, de amikor az embernek meghalnak a szülei, akkor azt tapasztalja, hogy mondta egy osztálytársam, én ezt addig nem hallottam, hogy felnőttem. Mit akart kifejezni, hogy már nem vagyok gyermek, már nem élnek a szüleim, felnőttem, és tényleg, amikor azt az ember megéli, bármikor is történik ez, olyan nagyon furcsa érzések kavarognak benne, és hogy a Jóisten ezt adta meg, hogy ilyen rövid idő leforgása alatt, és nem csak hogy 2 év, hanem egy-egy hét fordította meg az anyukám, apukám sorsát is, ilyen gyorsan, hirtelen mentek el, és az Isten megédesítette az anyukám elmenetelével kapcsolatban is az életünket, és most apukám elmenetelével kapcsolatban is. Azért gondoltam, hogy elmondom nektek, mert tényleg ez az Isten csodája, ez az Isten gyógyítása, és tényleg az egyre következő évek egyre több próbát hoznak, de az Isten megédesít minden keserű poharat, minden próbát, ami ér bennünket a jövőben, és így tekintsetek a következő évre, hogy tekintsetek az Istenre, és igényeljétek a gyógyító ágat, ami megédesíti minden próbátokat, ami gyógyítja testeteket, lelketeket, és ami felkészít az eljövendő örök életre bennünket, ami igen közel van, már minden jel arra mutat. Amen.